Shir HaShirim, az imádás misztériuma. Első előadás, eleven tűz. Olyan 20 éves forma lehettem, járt nekünk a vigília, akkor az egyetlen katolikus folyóira, amit a vörös diktatúra élni hagyott. Abban olvastam az énekek énekét. Bevezetéssel, magyarázattal, Balási László verses fordításába. Balási verseivel olykor találkoztam az Új Ember katolikus hetilapban, kifogástalan jambusokban verselt, bár a tartalom nemigen volt több, intelligensen tálalt vallási frazeológiánál. Shakespeare-i szonetteket írt, amelyekben nincs négy-négy egymásra rímelő sor, mint a petrárkai szonettekben, tehát nem jelentenek verselési bravúrt, de a maga választotta keretek között biztosan mozgott, jól kezelte a formát, versmondatainak volt lendülete, középszerű volt, de nem dilettáns. Akkor már versértő voltam, Adi Babics, Tóth Árpád, Kosztolányi, Szabó Lőrinc, egy-egy szédítő erejű felfedezés volt számomra, bár Vörös Sándort vagy Pilinszkit még nem ismertem. Saját verseim még kiforratlanok voltak, de formabiztosak. A modern jambus költői anyanyelven volt. Balási csaknem végig modern jambusokban fordította az énekek énekét, ez otthonos volt nekem. Én ezt a bibliai könyvet nem ismertem. Otthon csak új szövetségi szentírásunk volt, de azt sem olvastam egyáltalán. Az archaikus mondá és vala visszariasztott. Csak akkor fedeztem föl az új szövetséget, amikor kezdtek megjelenni a modern nyelvű fordítások. Előbb külföldön, aztán itthon is. Az Ószövetségen pedig csak később rágtam át magam, amikor már papnövendék voltam, még az archaikus fordításban. Az Énekek éneke volt az első ószövetségi könyv, amit végigolvastam. Korábban csak annyit ismertem belőle, amennyit Babics átírt költeményé, Énekek éneke Salamon király könyvéből című versében. Szép vagy, ó szerelmesem, szép. De bármennyire rajongtam is Babicsért, ezt a versét nem igen szerettem. Se pedig azt nem értettem, mit keres a Bibliában a kedves testi szépségének dicsérete. Őszintén szólva, ezt a Balási Péter verses fordítás bevezetéséből se értettem meg egészen. Jól lehet, a fordító igen buzgón bizonygatta, hogy ez az extatikus szerelem, ez a versbe foglalt szépség csak isteni lehet. Hívő katolikus voltam, valahogy ezt kedvenc költőim olvasása se tudta kijönni belőlem, se kedvenc regényi, róma szabad gondolkodó Jókai. Kész voltam elfogadni az egyházhitét, és igent mondani arra, hogy a versnek allegorikus értelme van, ha egyszer ezt így vallja a katolikus egyház. Ám ezt valami belső ellenállással tettem, a rám erőltetett meggyőződés Prokrusztész ágyába kényszerítve spontán megérzésemet, hogy profán szerelmi énekekkel van dolgom. Ó, bár volnánk testvérek, te meg én, és nőttél volna fel anyám tején, hogy az úton, ha ajka csókja érne, ne lenne részünk mások megvetése. Ezt a Balási fordításból idézem. Bizony töprengtem, hogyan sugalhatta ezt a Szentlélek, hiszen ez még csak törvényes hitvesi szerelemnek se tűnik. Ma is vallom, amit az egyház tanít, idézem a katekizmusból, a szemérmesség védi a személyek és szeretetük misztériumát. Türelemre és mérsékletre szólít fel a szerelmi kapcsolatban, megkívánja, hogy tartsák tiszteletben, a férfi és nő egymás közti végső elkötelezettségének és odaadásának föltételeit. Ezt a Katolikus Egyház katekizmusának 2522. pontjában olvassuk. Vagyis a gyöngétség intim megnyilvánulásaival meg kell várni a házasságot. Nem nézem vén kisasszonyos utálattal az utcán csókolózó párokat, szépnek látom szerelmüket. Ám ugyanakkor nagyon jól tudom, hogy ezek a korai kisülések a nemiség két pólusa között az öncélú testi vágy megnyilvánulásai, és bizony ellentétesek azzal a céllal, hogy a házasságban mindkét fél teljes személyi méltóságában táruljon föl és ajándékozza önmagát. Itt érdemes megnézni még a katekizmus 2350. pontját is. A szemérmesség kiveszése együtt jár a válás elharapózásával. Az önmegtartóztatás nélkül kialakult hitvesi kapcsolatokból hiányzik a teherbíró képesség. De mit kezdjünk akkor az énekek énekével? Bűnös vágyakról énekel a Szentírás? Annak idején kicsit nyugtalanított ez a kérdés. Ma már tisztán látok. Semmi okunk föltételezni, hogy az énekek énekében egymás mellé helyezett szövegek eredetileg misztikus jelentésűek voltak. Szerelmi énekek és nátdalok voltak. Műfajukra nézve rokonok az arab, szír és egyiptomi lakodalmi és szerelmi énekekkel. Ezek a vőlegényt királynak és a mennyasszonyt királynénak mondják, még ma is liturgikus gyakorlat megkoronázásuk a keleti ritusokban, így lesz a vőlegény neve egyes dalokban Salamon. Ezért a dalgyűjteményt fölvették a Salamon királynak tulajdonított iratok közé, a Salamoni korpuszba. Ekkor kapta címét az Énekek éneke Salamontól. Ez azonban csak irodalmi fikció. Történetileg kizárt, hogy a szöveg Salamon királytól származzék, túlnyomó része nem lehet idősebb a Krisztus előtti 5. századnál, sőt valószínűleg ennél újabb keletkezésű énekeket is tartalmaz. Idáig a történet emberi. Mindennek alapján az énekek éneke a zsidó irodalom egyik jelentős értéke lehetne, de nem szent könyv. Csak hogy létezik egy olyan ószövetségi hagyomány, amely a kimondhatatlan Isten, Jahve és Izrael kapcsolatát a férfi és nő kapcsolatának képeiben fejezi ki. Isten hitvesi szerelemmel szereti népét, és a bálványimádást házasságtörésként ítéli el. Ez a kép Izajásnál, Jeremiásnál, Ezekielnél, Ozeásnál annyira kidolgozott és erős, hogy lehetőséget kínál az énekek énekének allegorikus értelmezésére is. A hívő Izrael fölismerte, hogy a szerelmi énekek alkalmat adnak Isten és Izrael szeretet kapcsolatának átélésére. A könyv olvasása a zsidó húsvét liturgiájának részévé vált. Megszületett az énekek énekének spirituális értelmezése. A folyamat nem ment viták nélkül, mint Naftali Krauss írja, idézem, a hagyomány nem mindig viseltetett egyértelműen e különleges szépségű mű iránt. Sokáig fel sem vették a szentiratok közé, míg nem a nagy szinódus, Knesset Hagdolá értelmezte a kifogásolt szövegrészeket, majd kanonizálták, vagyis felvették a Héber Biblia megszentelt könyvei közé. Másutt azt találjuk, hogy az énekek énekéről vita folyt. Szent szöveg vagy sem. Simon ben Azzai tanúsága szerint hagyományban kaptam ezt a attól a 72 öregtől, vagyis Sanhedrin taktól, akik Elázár ben Azáriát az elnöki székbe juttatták, hogy az éneket és a Koheret, a prédikátor könyve, szent szövegek. Itt zárul az idézet. A zsidó hagyományban általánossá vált a felfogás, hogy az énekek énekének misztikus értelmezése a helyes. Olyannyira, hogy a Krisztus utáni második század zsidó vértanúja, Rabbi Akiba már így beszél. Isten őriz, soha arról vita nem volt, hogy az énekek éneke szent szövege, hiszen az egész világ nem ér annyit, mint az a nap, amikor az énekek éneke adatott Izraelnek. Mivel ha a szentiratok szentek, akkor az énekek éneke a szentek szentje. Idézett bezárva. A rómaiak által a Tóra tanítása miatt kínhalára ítélt zsidó bölcsnek ez a vallomása, vallomás Isten szeretetéről. Miközben izzó vasfésükkel szaggatták le testéről a húst, Rabbi Akiba a Smá Izraelt imádkozta. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. A második törvénykönyv 6. fejezetének 4. és 5. versében van ez. A hívő zsidó naponta 3-szor imádkozza. Talán így érthető, miért mondta Akiba, hogy az énekek éneke a szentek szentje. A szerelemben az emberi lény intim módon tárul föl a másik emberi lény előtt, és ajándékozza magát neki, elfogadva a másik viszont önajándékozását. A mártír bölcs az ószövetségi kinyilatkoztatásból, amely a szeretet Istenének hiteles önkinyilvánítása, ismerte és ízlelte Istennek ezt az intim föltárulását és odaadását népe iránt, és fenntartás nélküli odaadással viszonozta. Hogy is mondja, sír, ha sírim, az énekek éneke? Erős a szerelem, mint a halál, és könyörtelen a féltés, mint az alvilág. 8. fejezet, 8. vers. A vértanúi odaadás fényében már másodlagossá, puszta nyersanyaggá válik a szerelemről éneklő szövegek eredeti pusztán emberi értelme. A misztikus értelmezés hiteles. Személyes véleményem az, hogy a Szentlélek sugalmazó tevékenysége akkor lépett be az énekek énekének szövegébe, amikor annak misztikus kontextusa megszületett a zsidó liturgiában és írás értelmezésben. Ezt a kontextust többé visszavonni vagy megváltoztatni nem lehet. Egy szöveg jelentéséhez mindig hozzátartozik annak kontextusa is. Kontextus nélkül nincs jelentés. Keretkezésük kontextusában az énekek énekének szövegei profán nártalok. Izrael hitének kontextusában misztikus énekek Isten szeretetéről népe iránt. A Szentlélek a misztikus kontextusba való átemelést sugalmazta. Sok hasonló példánk van, a Biblia helyenként pogány mitoszokból származó szövegeket is őriz, de átértelmezve, a monoteizmus kontextusába helyezve, a Kerub című előadássorozat 11. előadásában foglalkoztam ezzel. Ilyenkor a Szentlélek azt a részletet eredeti kontextusában nem sugalmazta. Az új kontextusba való beleszövést, átértelmezést már igen. Az egyház az ószövetségi szentírásban már az énekek énekének misztikus kontextusát örökölte, elhárítva magától és az útszélen hagyva Mopszvesztai Teodórosz nézetét az 5. században, aki a könyvben csak profán tartalmat látott. Az egyház Izrael gyökerén sarjadt fa, ahogy a római levél 11. fejezetének 17. és 18. versében olvassuk. Izrael élő testéből nőtt ki. Számos zsidó szerint ugyan kóros kinövésként, alázatos meggyőződésünk szerint azonban beteljesedésként, élő lombozatként az élő gyökérhez. Rabbi Akiba vértanúsága sokszorozódott a keresztény vértanúkban, akik nem voltak hajlandók többnyint égetni a pogány bálványok előtt. A Smá Iszrael a jézusi főparancs része. Második, az ember szeretetről szóló része szintén a zsidó tórából származik. A Leviták könyvének 19. fejezete 18. verséből. A keresztény hit központi tételében, amelyet az első János levél 4. fejezetének 18. verse így fogalmaz meg, Isten a szeretet, az van összefoglalva, amit az énekek éneke esztétikailag megfogalmaz. Ez a misztikus ének volt ihletője keresztes Szent János gyönyörű költeményeinek, amelyekben a hívő lélek és Isten kapcsolatát képek és versorok ábrázolják szuggesztív erővel és teológiailag is kibontott jelentéssel. Itt a mennyasszony már nem a nép, hanem az egyedi lélek. De nem vész el az új szövetségben a kollektív jelentés sem. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj el! Ezt olvassuk a Jelenések könyvének 22. fejezetében a 17. versben. A lélek a Szentlélek, a mennyasszony az egyház. A liturgia az egyháznak, mint mennyasszonynak szerelmes éneke misztikus vőlegényéhez. Ezekben a teológiai fölismerésekben oldottak föl az énekek énekéhez fűződő egykori aggályaim. Ami magát a könyvet illeti, Balási fordításában határozottan szépnek találtam, és szépnek találom ma is. Különösen a 8. fejezet 6. és 7. versét. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre. Tégy, mint pecsétet karjaidra engem. A szerelem, mint a halál erős. A féltés, mint az alvilág kegyetlen. Eleven tűz, emésztő láng, örök. Tengernyi víz szikráit el nem oltja. Sodró folyam magával nem sodorja. Add érte házad valamennyi kincsét, mellette mind csak szánalmas kicsinség. Ezek a sorok megmaradtak bennem. Nem sikerült őket elfelejtenem. Jól lehet, a Víriának az a hajdani száma, amelyet a fordítás tartalmazta, nincs meg már. Könyvtárból tudnám előásni. Egy darabig hordtam magammal, de papi pályám során annyit kellett költözködnöm, hogy valahol elmaradt, vagy reménytelenül elkeveredett. Memóriám lapjára azonban ráégett. Itt maradt pecsétként a szívemen. Egyszer magam is megpróbáltam versé fogalmazni ugyanazt a részt a Tarzi oratóriumban, ami valójában nem oratórium, hanem verses játék, ott így hangzik. Tégy engem szívedre pecsétnek, tégy engem pecsétnek karodra. Szerelmed erős, mint a végzet, könyörtelen a féltés pokla, tűznek bokra sziporkák csokra, merítsd bár sistergő habokba, a tenger alatt is lobogna. Tégy engem szívedre pecsétnek, tégy engem pecsétnek karodra. Sie Jenő ezt megzenésítette, és nagyon sokszor volt alkalmam hallani. Nem akart ez a sír, ha sírim fordítása lenni, hanem annak szövegéből kiindulva a mind halálig való lefoglaltság, megpecsételtség lírai kifejezése. Ne legyen félreértés, ezt a vőlegény mondja a mennyasszonynak, tégy engem szívedre pecsétnek. Isten mondja az embernek, ő akar pecsét lenni szívünkön. Amikor a Balási fordítást olvastam, nem volt még élményem arról, hogy Isten szeretete eleven tűz. Mégis szóltak hozzám ezek a sorok, és egy keresés egyik mozgatójává lettek, egy keresésé, amely még ma is tart, mert akit megtaláltam, végtelen. Végtelen szeretet, végtelen szépség, végtelen gyönyörűség. De már ismerem gyönyörűségének ízét. Már ráismerek szépségére. Bor című versemmel fejezem be. Ugyanabban a Shakespeare-i szonett formában van írva, amelyben annak idején Balási verseit olvastam az Új emberben. Szépséged bor, poharam telve van, az öröm kelyhét emelem magasra, forgok a mámor hullámaiban, szépséged örvényétől elragadva. Mit tettél? Hogy tehetted? Nem tudod, ki vagyok, piszkos és hazug csavargó? Csak szólnak a fuvolák és dobok, csak tündökölsz rám, szépséget pazargó. Hová legyek sebemmel, sorsomat egy hanyag mozdulattal átszegezted? Éveim a szemétre hullanak, poharamban szerelmed bora reszket. Szeretni hív és szeretni tanít, ki adhatna még nekem valamit? Kovács Gábort hallották.